Nézzük már reggel meg, hogy mit is jelent az, hogyha a tőkepiac egyre inkább a normalizálást, a normalizációt árazza be.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Az elmúlt hetekben és napokban már többször beszéltünk arról, hogy úgy tűnik, és egyre több olyan jel jelenik meg, hogy az Omikron verziója a vírusnak a kivezető útat jelenti a pandémiából maximum endémia szintre, tehát hogy regionálisan itt-ott esetleg erősebb kitörések lesznek, de annak ellenére, hogy nagyon erősen, nagyon fertőző a vírusnak az mostani verziója, a súlyos betegek száma nem növekszik. Az elmúlt napokban itt, legalábbis Európában, Ausztriában nagy káosz van az adatbázisokban, és a naponta jelentett számok mögött mindig nagyon sok kérdőjel van. Azok a számok, ami Dél-Afrikából, vagy akár az amerikai piacból is megjelennek, azok legalábbis úgy tűnnek, hogy nem akarom kimondani, hogy megbízhatóbbak, de aktuálisan relevánsabbak ezek a számok a tőkepiacnak, és ott lehet látni, hogy ez a hullám az Omikronnal nagyon erősen a fertőzöttek számánál robban, megy felfele, de a súlyos betegek száma és a halottak száma az nem növekszik. Na most ez a tőkepiacnak miért releváns? A normalizálás az azt jelenti, hogy az már a tőkepiacnak egyelőre nem bullish. A COVID az egy bullish szituáció volt a tőkepiacnak. Miért? Hát azért, mert ott volt a háttérben a rengeteg likviditás és a stimulus. És a tavaly is már arról beszéltünk, hogy a központi bankok, ezeknek az élén főleg az amerikai Fed túl hosszú ideig nyitva hagyta a pénzcsapokat. Már a tavaly az első negyed év végén jó lett volna kezdeni reagálni, ezt nem tette meg, és aktuálisan tovább rajta marad azon, hogy a likviditást kezdi visszavonni a piacokból. Nem azonnal, de ugye ezt a tőzsde, a tőkepiac előreveszi és beárazza, hogy mi várható el. Amit pillanatnyilag észlelünk és észreveszünk, hogy ilyen peak, tehát olyan maximális csúcspontok idejét éljük, az Omikron verzióban a jövő héten legalábbis a számok a háttérben azt mutatják, hogy így a tetőzését ennek a hullámnak elérhetjük. Az infláció jelek, amik ki fognak jönni, azt mutatják egyelőre, hogy nem olyan magas az infláció dinamikája, mint amit az elmúlt hónapokban láttunk. A globális beszállítási láncok egyre inkább állnak helyre, és innen jönnek a jelek, hogy nem olyan nagy a probléma, a chip szektort elkezdve, és más beszállításokat is, megjelent most egy új index, és ebből érdekes, hogy ezeket az indexek, attól függ, hogy milyen helyzet van a piacban, ezek az indexek megjelennek, az úgynevezett Global Supply Pressure Index, tehát a globális beszállítási láncok problémájának az indexe, és ez enyhül, tehát csökken. És ehhez párhuzamosan figyeli a piac, hogy akkor hogy reagál az amerikai központi bank. Az első megjegyzés, ami már tegnap előtt a piacokat egy kicsit elbizonytalanította, egy olyan központi bank igazgatója, akinek elég jelentős a véleménye, amikor arról van szó, hogy milyen irányba megy tovább a Fed. Kaskály, és ő kijelentette azt, ő eddig azokhoz tartozott, aki támogatta a Fednek a likviditási programát, és most ő legelőször azzal jött ki a nyilvánosságra, hogy igen, márciusig a likviditás támogatási programot azt érdemes teljesen nullára visszavenni. 2022-ben legalább két kamatemelés jöhet, ezt kibírja az amerikai gazdaság. A piac persze, hogy ezekben már a tegnap előtt kezdte beárazni azt, hogyha ő ezt ennyire tisztán kimondja, akkor lehet, hogy nem csak kettő, hanem akár három, vagy még az is lehet, hogy négy kamatemelés jöhetne. Alapjában a paraméterek nem azt mutatják, hogy ez jönne, de ezt látjuk, hogy a piac előre vesz bizonyos szcenáriókat, és ezeket próbálja azonnal beárazni. A fő félelme a piacnak az inkább a tegnap erősödött meg, azaz, hogy nem csak nincs plusz likviditási támogatás, mert az még nem kevesebb pénz. Nem csak az, hogy esetleg kamatemelés lesz, mert alacsony szinten történik ez, hanem a harmadik, hogy az Amerikai Központi Bank elkezdheti a mérlegét újra csökkenteni. És ez azt jelenteni, hogy azokat a felvásárolt kötvényeket, amelyek pillanatnyilag a mérlegében vannak, és szűk 10 billió dollár nagyságrendet már elértek, azokat kezdeni el csökkenteni. Na most mit jelent egy ilyen csökkentés? Ez azt jelenteni, hogy a központi bank nem, hogy mint vásárló nem jelenik meg a piacokba, és ezzel egy mesterséges keresletet alátámaszt, hanem mint eladó jelenik meg, mert a mérlegét kezdi csökkenteni, ami azt jelenti, hogy azt, amit eddig felvásárolt, azokat újra adja el a piacnak. És ez a piacnak a likviditását csökkenteni pluszba. És ez egy sokkal erősebb és agresszívabb lépés lenne, amit ugye már 2017-ben egyszer láttok, amikor az amerikai Fed elkezdett azon gondolkozni, és egy pár hónapig fel is lépett a piacokba, mint eladó, és kezdte a mérlegét csökkenteni. Ez nem ment sokáig, kellett azután a politikáján újra változtatni, de ezen újra gondolkozik, és erre a piac reagál. Na most a piac hogy reagál erre? Nagyon egyszerű. Az az időszak, amikor bármi, ami a tőzsdén megjelent, szépre lett beszélve, és minél fantasztikusabb és agresszívabb volt a bizniszmodell, akkor is, hogyha veszteségeket termelt az a cég, azokat a cégeket vásárolta felfele a piac. Ez a modell, ami működött olyan körülbelül másfél évig, ez nagyon-nagyon megtorpant hirtelen. És ez a rotáció a növekedő szektorokból át a value szektorba, tehát alapjában a kockázatból ki, és a konzervatívabb, biztosabb, cashflow-t generáló, nyereséget termelő cégek irányába gyorsul. Erről is itt a podcastokban sokat beszélgettünk, hogy az időszak, amikor bármilyen ígéretet megvesz a piac, egy ilyen változó hangulatba, egyszerűen az változik azok a paraméterek, és van rengeteg olyan szektor világszerte, amelyik nem emelkedett túl erősen, és ahova megvan a lehetősége a tőkének áramlani. Mikor ilyen piaci mozdulások vannak, akkor tevődik mindig fel a kérdés, hogy az összeállított alapportfólió mennyire egészséges, mennyire ellenálló bármilyen piaci helyzetben. Egy egészséges portfólió egy szárnyaló piaci helyzetbe is emelkedik felfele, de nem abba a gyorsaságba és dimenzióba, mint a legagresszívabb pozíciók. És hogyha a piac hangulata fordul, vagy változik, akkor egy egészséges portfólió nem esik olyan erősen, mint a legagresszívabb pozíciók, hanem vagy ez kompenzálja, vagy pedig marad egy bizonyos egészséges növekedési sávba. Ez mit jelent az egészséges? Akkor is, hogyha a normalizáció irányába megyünk, és a tőkepiacnak, a COVID az egy nagy buli volt. Azzal, hogy jött a likviditás, emlékezzünk csak vissza 2020 áprilisára, amikor szinte minden központi bankár, szinte minden politikus kiállt, és azt mondta, hogy whatever it takes, 2.0, tehát mindegy, hogy mennyibe kerül, megteszünk mindent azért, hogy a gazdaságot életbe tartsuk. Na most szűk 2 év eltelt, a gazdaság életbe lett tartva, és most megyünk a normalizálás irányába, ami azt jelenti, hogy a víz vissza fog csökkenni, és azután, hogyha lecsökken a víz, akkor majd látjuk, hogy a víz alatt mi minden történt ez alatt az idő alatt. És a tőkepiacon ez azt jelenti, hogy főleg azok az értékek, azok a value nagy értékek, amelyek az elmúlt években sokszor akár lelettek nézve, lemaradtak, nem növekedtek abba a dimenzióba, mint a növekedési szektorok, azok sokkal inkább profitálnak egy ilyen piaci rotációból. Ez most végleges, és meddig fog tartani? Általában a piacon a hangulatfordulása és a paraméterek fordulása az nem máron hónapra történik, az nem mindegy kapcsoló, amit ki és be lehet kapcsolni, hanem ez egy folyamat, ezért megint érdemes távolról figyelni, távolról nézni, hogy mi is történik, milyen dimenziókban, és azok a fiatal befektetők, akik az elmúlt 2 évben abban a mentalitásban nőttek bele a piacba, hogy buy the dip, mikor valami visszaesik, mindent lehet vásárolni, a hullákat is lehet vásárolni, mert minden fog menni felfele. Ez a mentalitás, ez most nagyon a mérlegre kerül, és ez fájdalmas tud lenni. Belevásárolni visszaesett egészséges árfolyamokba, az megfelelő stratégia lehet, de belevásárolni visszaesett hullák árfolyamába, csak azért, mert olcsók, az egy elég veszélyes pénzégetés tud lenni. De hát ez hozzatartozik, ez kell ahhoz, hogy fiatal befektetők is meg tudják tanulni, hogy a piacnak a jelenségeit hogy kell kezelni. Egy téma ebbe az egész hangulatba és környezetbe érdekes volt az elmúlt napokban. Charlie Munger, barátunk újra lépett egyet. Azon beszélgettünk, hogy Berkshire Hathaway-nek mekkora a cash pozíciója, amit tart, és kiszivárgott, hogy Charlie Munger a kínai piacba kezdett el aktív lenni. Oké, hogyha ő most egyet lép ebbe a szektorba, ez olyan, mint hogyha én kimennék, és egy cappuccino, nem egy normális cappuccinót vennék meg, hanem lehet egy ilyen cappuccino grandet vennék meg. 70 millió dollárral jelent meg Charlie Munger a kínai piacba. Ez semmi, oké? Neki semmi arányba, hogyha megnézzük Berkshire Hathaway-t. Tudom, hogy nagyon sok embernek 70 millió rengeteg pénz, de a relációkat kell nézzük. Berkshire Hathaway pillanatnyilag Apple-be 160 milliárd dollár értéket tart. Ha ott valami történik, az jobban foglalkoztatna engem, mint az, hogy most 70 millióval a kínai piacban megjelenik. De a másik oldalról nézve, pont a kínai piac azért egy érdekes, és ez nem egy fő piac, hanem tovább is egy szatellit piac az egészségesen összeállított portfóliókba. A kínai piac 2021-ben alig növekedett. Ez a hír nem tetszett a piacnak, ezért kiszállt onnan. Xi elindult a technológiai szektor ellen, szabályzott jobbra, balra, mindent. Ez nem tetszett a piacnak, visszavonult. Az ingatlan szektorban megjelentek a problémák Kínába, és ezt többször hallottuk, most az elmúlt napokban is megint Evergrande, amelyik a kötvényeket és a kamatokat nem tudja fizetni, ezért egy fél éves moratóriumot kért, halasztási időt kért. a törlesztőktől, tehát a törlesztésre. Ez nem tetszett a tőkepiacoknak. A feszültségek Amerika és Kína között a tavaly nagyon erősek voltak, még a Trump idejéből ez ki élesedett és megmaradt, ez nem tetszett a tőkepiacnak. Az amerikai tőzsde fellépése kínai cégekkel szembe nekik nem segített, ez nem tetszett a tőkepiacnak. A kínai kormány kijött az úgynevezett Common Prosperity programjával, tehát hogy az anyagi jólét felépítése megtörténjen mindenkinek, ez nem tetszett a tőkepiacnak, mert ugye az osztalékot nem arra, a nyereséget a cégek nem arra használták fel, hogy osztalékot fizessenek ki, hanem ezt adományozták kvázi az államnak. Ezek mind olyan hírek voltak, ami 2021-ben a kínai piacot elég szépen a sarokba tolták, de a háttérben ugyanúgy, mint ahogy a narratív, a kommunikáció megváltozik a nemzetközi, a fejlettebb piacokba, a pénzügyi politika körül, ugyanúgy a kommunikáció változik a háttérben elég csendesen még a kínai piac körül is. Erről már egy pár hónappal ezelőtt beszélgettünk. Vannak egy páron, akik ezt már nem is akarják hallani, mert azt mondják, János, mindig, amikor te a kínai piacról beszélsz, akkor azután van még egy piac visszaesése. Nem arról beszélek, hogy a piac megáll, megfordul, és hajrá, mostantól érdemes oda befektetni, nem, csak általánosan beszélek arról, hogy mi érezhető, hogy mi változik meg. És azután ebből vagy mindenki saját magának egyedül, vagy a tanácsadóval együtt megbeszéljük az ügyfeleknél, hogy ez mit jelent arra a portfólióra, és ezt hogy lehet kezelni. Az egyik, hogy 2022 tovább is, főleg ha a normalizáció a többi piacokba elindul, és van ott több olyan piaci szegmens, amelyik nagyon erősen emelkedett, akkor a tőke keresi azokat a lehetőségeket, amelyek lemaradtak. Az infláció nyomás Kínába már egy jó ideje erősebben csökkent, mint a fejlettebb nagyobb piacokba. Ez azért jó, mert a kínai központi banknak ez lehetőséget ad, hogy likviditás támogatás oldaláról, stimulus oldaláról fellépjen. És ez egy lényegesen eltérő pénzpiaci politika a fejlettebb piacoktól, mert ugye a Fed, az Európai Központi Bank arra készíti most fel a piacokat, hogy ők likviditást elvonnak a piacoktól, kamatok emelése irányába szeretnének menni. Ezeket a lépéseket Kína az elmúlt év folyamán megtette, és most pont éppen fordítani szeretne, tehát a gazdaság erősödését támogatni. A második legfontosabb ember Xi mellett kijelentette az elmúlt napokban, hogy 2022 Kínának azért egy lényeges év, mert a gazdaság növekedését szeretnék stabilizálni. Tisztán kimondva, a központi bank erősebb likviditási fellépésekkel fog a piac mögé állni, és kamatcsökkentéseket is be tudnak vezetni. A háttérben, nem olyan hangosan, mint Trump idejében, a háttérben a kommunikáció Kína és Amerika között tovább is zajlik. Ez mind a két oldalnak érdeke, hogy menjenek a kommunikációk tovább, és azokat a szankciókat, amelyeket főleg Trump bevezetett, azokat vegyék vissza. Tehát ez egy pár olyan paraméter, ami csak, hogyha azt a kérdést feltesszük, hogy mi lovagolta Charlie Mangat, hogy ő most a kínai piacba bevásárolt, még egyszer normális portfóliókra nézve, ha 70 millió az sok, az ő szemszögéből ez egy pár százalékocska, de megvan az oka annak, és megvannak azok a paraméterek, amelyek persze, hogy tovább is kockázatosak, de alátámasszák azt, hogy teljesen visszavonulni egy olyan piacból is nem főtétlen érdemes. Érdekes, tegnap még gondolkoztam, hogy a mai nap egyáltalán vegyek-e fel podcastot, mert itt ugye ünnepnap van, ez a hét általában az első hét Ausztriában, még szabadságolás hete, elég unalmas, de hogyha csak eddig megnézzük, és ez ma még csak egy csütörtök, hogy az első hét ebbe az évbe mi mindent hozott, mi minden történt már most, ez alatt az elmúlt 4 nap alatt, akkor teljesen tisztán látod, hogy nem unalmas 2022 év kezdete, és az elmúlt napokban beszélgettünk arról, hogy mennyire érdemes esetleg az év elején azon gondolkozni, hogy ha jó volt az év, akkor maradjak, vagy nem maradjak. Tegnap este itt Mártinnal egy német nyelvű osztrák diványbeszélgetés volt, és nagyon jó kiértékeléseket vettünk kézbe, hogy megnézzük, hogy egyáltalán, ha már ilyen ciklikus hullámokat nézünk, akkor melyik idő az, amelyik erősebb vagy gyengébb. Most látom, az idő ma már lejárt, a következő napokban ezekre a kiértékelésekre majd vissza fogok térni, de lehet, hogy a jövő héten, nem, azután való héten, 2022. január 18-án lesz a következő PFS kávézatsz, nem kávézatsz, hanem diványbeszélgetésünk, és akkor beépítem ezeket a grafikákat, mert ugye itt a podcastba a csártokat elmondani, letáncolni, az sokkal nehezebb, mint hogyha egy online diványbeszélgetésbe ezt be tudom mutatni. Ezzel ma is, mint mindig, elbúcsúzok mindenkitől, köszönöm az időt, a figyelmet, kellemes napot, jó pihenés, jó szórakozást, jó munkát, és visszahallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston!